A mai adásunk két témájának közös vonása sajnálatos módon, hogy mi magyarok egyikben sem vagyunk igazán kiemelkedőek. Jó napot kívánok, én Molnár Gábor vagyok, a mai Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsor vezetője. Első körben Valerio Bodon Vincentről lesz szó, aki az NBA ajtaján kopogtat, még hogyha egy kicsit rozsdás is ez az ajtó, és időnként úgy tűnik, hogy be is van ragadva, azért elég jól áll a magyar kosaras, közel ahhoz, hogy az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban második magyarként betegye a lábát, tehát eddig ebben nem sok tapasztalatunk volt nekünk magyaroknak, és az elhízási statisztikákban sem állunk túl jól. Ma már több olyan magyar felnőtt van, aki túlsúlyos, mint aki nem túlsúlyos. Ez a helyzet pedig évről évre egyre romlik idehaza, ami tarthatatlan. Erre is szeretnénk felhívni a figyelmet a mai adásunkban. Tartsanak tehát velünk, hiszen most már másodperceken belül kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Alapvetően sikeresnek nevezhető Valerio Bodon Vincent első Amerikában töltött szezonja. Ezt mondta a Sport Televízió műsorvezetője. A 22 éves magyar játékos a lezárult szezonban az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokság, azaz az NBA fiók ligájában, a G League-ben volt érdekelt, a South Bay Lakers együttesében szerepelve. Annak ellenére, hogy a szezon elején nem jutott túl sok játékperchez, az idény végére egyre több bizalmat kapott, amit egyre magasabb pontátlagokkal is meghálált. Tőrös Balázs arról is beszélt, hogy Valerio Bodon Vincent karrierjének következő lépése egy kétirányú szerződés, egy úgynevezett two-way contract megkötése kell, hogy legyen, amely utat nyithat számára az NBA-be. Maurer Kristóf interjúja következik.
Véget ért Valerio Bodon Vincent első szezonja a tengeren túlon, ahol az NBA másodosztályának számító J-League-ben lépett pályára, a South Bay Lakers csapatában. Kezdjük először a beszélgetést a számok világában. Hogyan értékelhetjük az első szezonját, hogyha csak a statisztikáit nézzük? Milyen eredményt ért el a Lakers, és mennyire tudott alapemberré válni ebben az évben?
Ez azért nagyon különleges ez a bajnokság, mert igazából a csapatok nem azért lépnek pályára, hogy bajnokok legyenek. Tehát, hogy itt annyira mindent arra hegyeznek ki a gárdák, hogy minden csapatnak van egy anyaegyesülete, ugye a South Bay Lakers, a Los Angeles Lakers, hogy ezeknek a csapatoknak kineveljék, fejleszték azokat a játékosokat, akiket kiszemelt magának a nagy csapat. Minden más igazából másodlagos. A South Bay Lakers végül 50%-os mérleg alatt zárta. A szezon nem jutott be a rájátszásba, de ahogy mondtam, ez viszonylagosan kevés embert zavar ilyenkor. Vincentnek a szezonját az szét lehet bontani különböző szakaszokra. A csapat hierarchiában elég hátul volt, mivel, ahogy mondtam, a legfontosabb ilyenkor az, hogy a Lakers által már szerződtetett játékosok megkapják a megfelelő figyelmet és játékpercet és lehetőséget, ami azt jelenti, hogy a Lakers két újonca, valamint három úgynevezett ilyen két irányú szerződéssel rendelkező játékosa előtte volt ebben a hierarchiában, és volt vele együtt kb. 4-5 olyan hasonló státuszú játékos, akikkel pedig meg kellett küzdeni. Összességében az a majdnem 6 pontos átlag, amit hozott a szezonban, az nem feltétlenül lenyűgöző, viszont ha megnézzük azt, hogy az utolsó 5 meccsén, amikor már ezeket a játékosokat ide-oda leszerződtették, felhívták a nagy csapathoz, és megkapta a lehetőséget, itt már egy ilyen 25-30 percet átlagolt, akkor bizony 15 pontot átlagolt, és ami talán, ha nem is ennél is fontosabb, de legalább ennyire fontos, hogy mindez elit dobó formával, 50% mezőnyből, 40% triplából és hibátlan büntetőzésből. Tehát van mire építkezni. Ez egy nagyon hosszú szezon, ahol mondom, nem az volt a csapatnak az elsődleges célja, hogy a Vincentet játszassák.
Lerövidítve fogalmazhatunk úgy, hogy nehezen indult, de felemelkedő trendet vagy ívet láttunk a szezon végén.
Igen, abszolút. Tehát azért a Vincentnek látni kell, tavaly a Sopron játékosa játékosa volt. Most sikerült olyan játékosok közé, akik egész életükben Amerikában játszottak, az NBA-ben is már nagyon sokan bemutatkoztak egy-két-három tíz meccsereig. Neki azért volt egy, és még van is egy fizikai hátránya, amit be kell hoznia. És ehhez társul egy, mint ahogy kiderült, ahogy mentünk előre a szezonban, Amerikában is abszolút piacképes dobókészség, kell még a labdavezetésén fejlődnie, tehát azért ezt nem véletlenül hívják. Régen Development League-nek hívták, fejlesztési ligának, és akkor ebből egy G-League néhány éve, hogy itt tényleg az a cél, hogy aki még nincs kész arra, hogy belépjen a legnagyobbak közé az NBA-be, az itt megtanulja elsősorban e-mailet, ami még hiányzik neki.
Visszatérése után, vagy hát a szezon lezárta után adott neked egy interjút, ahol beszélgettetek arról, hogy mik voltak talán a legnagyobb tanulságai az idei szezonnak. Te most, hogyha már nem a statisztikák világát nézzük, hanem emberi oldalról nézzük, mit értettél abból, amit ő kifejezett, milyen ott a helyzet Amerikában, hogyan lehet így adaptálni ilyen rövid idő alatt egy ilyen kaliberű bajnoksághoz?
Én azt gondolom, hogy talán volt egy pici rózsaszín felhő azzal kapcsolatban, hogy mi vár kint rá, és ezt elmondta a Vincent is, hogy tudta, hogy nem lesz könnyű, de arra nem számított, hogy a Lakers ennyit le fogja küldeni a saját újoncait, Hutki Finot, illetve Louis, ha jól mondom, a csapathoz. És mondom, amikor ők ott voltak, akkor ők nagyon sok játék lehetőséget kaptak, és elvitték a labdabirtoklásoknak az arányát. Az Vincent nagyon sokszor, amikor játszott egyébként a szezon első, mondjuk felében, kétharmadában, akkor is a labdát kevesebbet látott, mint a nála a hierarchiában magasabban lévő csapattársai. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy volt egy picit talán ezzel kapcsolatban olyan optimizmus, amit a nap végén meg kellett tanulni, hogy nem feltétlenül rögtön minden úgy alakul, ahogy ő, illetve a menedzsment szerette volna, de ennek ellenére én azt hiszem, hogy megerősödve jött haza. Egy évet kint volt úgy gyakorlatilag teljesen egyedül, hogy előtte Amerikában sem járt. Tehát a pont, amikor tegnap megmutattam a feleségemnek az interjút, akkor azt mondta, a tavalyi interjúhoz képest, hogy mennyivel érettebb lett ez a fiú, és hogy tényleg egy komoly férfi jött vissza, és a cél az egyértelműen az, hogy idén nyáron megerősödve térhessen vissza, és jövőre már ebben a hierarchiában egy vagy két lépcsővel előrébb sok hónapon keresztül lehessen alapember.
Igen, azért mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy mit hozhat a jövő, hiszen többször hangsúlyozta már a magyar játékos, hogy azért a cél egyértelműen az NBA. Véleményed szerint ennek a szezonnak a lezártával jelenleg tettünk egy lépést közelebb, hogy ez megtörténhessen. Mi várható a következő szezonban Vincenttől?
Elsős körben a nyári ligáig kell néznünk. Az NBA-be alapvetően a drafton keresztül vezet az út. Vincentnek tavaly volt az utolsó éve a kora alapján, amikor a draftra becsekkolhatott, bejelentkezhetett. Tehát idén neki már a draftolás nem lehetőség, és ez egyben befolyásolja a nyári programját is, hiszen amíg tavaly a draft előtt el tudott menni elég sok csapathoz, hogy megmutassa magát, ez most idén, mivel nem draftolható, nem pálya. Viszont a nyári liga, a Summer League, amit viszont nem a G-League csapatok, hanem a nagy NBA csapatok tartanak, az viszont abszolút nyitott számára, és úgy engedték el a South Bay Lakers-től, hogy a nagy csapat, a Los Angeles Lakers számít rá a nyári ligán. Tehát neki most már az a feladata, hogy hazahozva azt, hogy amit ő is elmondott, hogy erősödnie kell, a pattanokban kell fejlődnie, labdakezelésen kell majd dolgoznia. Ezeken kell melóznia a következő hetekben, hónapokban, egy ideig itthon, aztán meglehetősen gyorsan szeretne visszamenni Amerikába és ott készülni. Aztán a Summer League-en egy olyan négy jegyet letenni, ami az ő esetében, ami a realitás egy úgynevezett kétirányú two-way dealnek a megkötése, nem feltétlenül a Lakers-tel, nyilván nagyon jó lenne, hogyha ez a Lakers lenne, de igazából a maradék 29 csapat sem lenne értelemszerűen probléma, ami még nem klasszikus nagy NBA szerződés, hanem egy gyakorlatilag átmenetet képez a kettő között, mind a nagy csapatban, mind a G-League csapatban játszhat párhuzamosan, meg van határozva, hogy hol mennyit tölthetsz el maximum. Ez volt a cél az idei szezonra, hogy nagyjából októberig egy ilyet ki kellene harcolni, mert ez egyben a hierarchiában is egyel előrébb tudná őt tenni, megkapná azokat a játékperceket, meg azokat a játékhívásokat, amikkel nem úgy állandósítani lehetne egy ilyen 15-20 pontos szezont akár, ami viszont már onnantól kezdve tényleg, nem azt mondom, hogy a szerencse kérdése, de nagyon sokáig a csapattársa volt idén Scottie Pippen Jr., Scottie Pippen NBA bajnok, a Chicago Bulls hatszoros bajnokának a fia, akit egyszer csak felhívott magához a Memphis, mert annyi sérültjük volt, és 10x pontot átlagolt, és kiválóan helytállt. Tehát, hogyha egy ilyen two-way díje van az embernek, megvannak hozzá a számai, onnantól tényleg már csak idézőjelben, és ezt mindenki értse jól, egy sérülésre van szükség ahhoz, hogy valaki bekerülhessen, vagy felhívják a nagy csapathoz.
Tehát, hogyha októberben, vagy még az ősz elején úgy fogalmaztunk, hogy most már az NBA kapujában áll, egy ilyen two-way szerződés az már nagyjából azt jelenti, hogy egy lábbal bent is van a szobában.
Igen, aki azért two-way deal-el rendelkezik, azért nem is borítékolható, de inkább azt mondom, hogy nagyon nagy valószínűséggel a szezon folyamán valamikor majd pályára fog lépni. Ehhez még azért sok dolognak kell eldőlnie, kell hozzá egy nagyon jó summer league, de azzal, hogy egész évben ott volt a Lakers közelében, és azt, hogy megint a Lakers várja vissza, akik tavaly is látták, tavaly is jó véleménnyel voltak, hogy az interjúban is elmondja, hogy a South Bay Lakersnél egész évben gyakorlatilag az a visszajelzést kapta, amivel nem tudom, mit tud az ember kezdeni, hogy minden oké vele, tehát mind személyiségben, mind fejlődésben elégedettek voltak vele. Az, hogy egy ilyen otthonos környezetbe mehet vissza, az biztos, hogy az ő helyzetét azt javítja, és versenyelőnyhöz juttatja azokhoz képest, akik először vannak Summer League-ben, vagy éppen egy új csapatnál.
Az elmúlt néhány percben Tőrös Balást, a Sport Televízió műsorvezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
És már megyünk is tovább azzal a témával, hogy második helyen áll Magyarország a legelhízottabb európai országok lajstromában. Ezt mondta a Magyar Elhízás Tudományi Társaság elnöke. Évről évre nő a magyar lakosságban megtalálható túlsúlyos és elhízott emberek aránya. Egy friss kutatás szerint a 18 és 25 év közötti magyar férfiak 30, a nők 20%-a tartozik az elhízott kategóriába, amely alatt a 30-as testtömegindex feletti értékeket kell érteni. Dr. Halmi Eszter elmondta, ma már az elhízási problémák kis részért felel csak a genetika. Leginkább az elkényelmesedő, fogyasztói berendezkedés okolható a globálisan is észrevehető trendekért. Maurer Kristóf volt a riporter.
Egy tavalyi évi fejlemény, hogy már több túlsúlyos él Magyarországon, mint olyan személy, aki normál testsúllyal rendelkezik. Alapvetően ez így magában elég tág mondatként hangzik. Beszéljünk először arról, hogy mit is jelent az, hogy valaki túlsúlyos Magyarországon, mi az, hogy normál testsúllyal rendelkező személy, és milyen trend rajzolódik itt ki az elmúlt években, hol állunk most ilyen szempontból.
Ha visszagondolunk a 70-es évek filmjeinek tömegjeleneteire, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy mennyire vékonyak voltak a jelenlegi képhez képest az akkori emberek. A strandokon gyönyörűen látszik ma már, hogy minden családban gondot jelent az elhízás. Az elhízás első megközelítésre és legegyszerűbben úgy határozhatjuk meg, és a saját magunk kiszámolhatjuk, hogy vajon melyik kategóriába tartozunk. Természetesen ez nem jelent diagnózis, ez csak egy első megközelítés. A testtömegindex mutatja meg, hogy normál testsúlyban vagyunk-e. Ez úgy számolható ki, hogy a kilogramban mért testtömegünket elosztjuk a méterben mért magasságunk négyzetével, és megkapunk egy értéket, amely ha 25-ös érték alatt van felnőttek esetében, akkor normál testsúly kategóriába tartozunk, ha e fölött van, akkor túlsúlyosak vagyunk. És sajnos Magyarországon a felnőttek több mint kétharmada ma már túlsúlyos.
Magyarországon igen, ahogy ön is említette, ez a kétharmados arány fennáll, ráadásul ez európai viszonylatban is a negatív rekorderek közé tartozik, ugye ezen a negatív dobogón állunk a tavalyi adatok alapján, alulról a harmadik Magyarország ezen a listán. Mi az oka annak, hogy idehaza ez ekkora problémát jelent?
Hova tovább? 2024-re már megvannak a friss adatok. A világ obezitológiai, vagyis elhízás tudományi obszervatóriuma ma már mind a 200 országra rendelkezik valid adatokkal az elhízás tekintetében, és a 200-as ország listán előbbre kerültünk a tavalyi évhez képest néhány fokkal. Férfiak tekintetében 21-ek vagyunk, nők tekintetében 84-ek, de ez Európában az idei évre még rosszabb a helyzetünk, hiszen mind férfiak, mind nők körében a második helyet foglaljuk el 2024-re, 2023-mal szemben. Úgyhogy nagyon figyelemfelhívóak az új adatok. A saját nagy elemszámú lakossági vizsgálatainkban is már a 18 és 25 év közötti felnőtt fiatal lakosságot vizsgáltuk. A férfiak 30%-a, illetve a nők 20%-a az elhízás kategóriában kategóriába tartozik. Az elhízás pedig a 30-as testtömegindex érték feletti kategóriát jelenti. Tehát akkor még nincs túl nagy baj, hogyha 25-30 között van a testtömegindexünk, akkor még csak túlsúlyról beszélünk, de 30 fölött már elhízás van, és az elhízás már egy krónikus visszatérő betegség, és várhatóan idővonalon csak súlyosbodik, tehát ezt meg kellene előzni, hogy az első többletesű kilogramoknál vegyük észre azt, hogy oda kell figyelnünk a testtömegünkre.
Beszéljünk akkor kicsit arról is, hogy egy-egy túlsúly vagy elhízás mi miatt alakulhat ki. Sokszor beszélhetünk olyan esetekről is, amikor ez valamilyen betegségből fakad, de esetleg arról is érdemes lenne szót ejteni, hogy a magyar emberekre specifikusan mi az, ami hatással lehet, mi az, ami miatt most idén már a második helyet foglaljuk el ezen az európai listán.
Részben és kisebb részben genetikai okokra vezethető vissza az elhízás. Napjainkban az úgynevezett epigenetikus, tehát genetikán túli faktorok jellemzőek, ami miatt az egész világ elhízik. Ez azt jelenti, hogy megváltozott az életmódunk, és egész más környezetben élünk, mint akár a néhány évtizeddel ezelőtt éltünk. Felgyorsult az élet, lényegesen kevesebb a mozgás az életünkben, sokkal többet ülünk, az utóbbi évek pedig különösen úgy hatottak, hogy mindenki jobban bezárkózott, az online munkavégzés megszaporodott, még kevesebb a mozgásmennyiség, úgyhogy nem lehet csodálkozni. És hogy mi magyarok? Hát lehet, hogy még kicsit érzékenyebbek vagyunk a bennünket érő stresszre, azért az utóbbi évek is elég sok stresszt hoztak az életünkben, illetve az is lehet, hogy kevésbé tudunk ellenállni a kínálatnak, hiszen fogyasztói társadalomban élünk, és minden nap kínálattal találkozunk szemben, a reklámok nyomán, és hát ha valaki nem tud önmérsékletet gyakorolni, akkor előbb-utóbb abban a hibába esik, hogy egyre többet és többet fogyaszt, és ez az energia felvételben, a bevitt kalóriákban is meglátszik. Sok egyéb környezeti faktor, környezetünknek természetes és mesterséges tényezői is odahatnak, hogy rásegítenek arra, hogy a globális elhízás kialakul. Sajnálatos módon már a gyermekeink elhíznak, és ebben az életkorban kellene a legjobban odafigyelni arra, hogy megfelelő sporttal, sokféle aktivitással, mozgásra buzdítsuk őket, hiszen akkor nem is kellene odafigyelnünk a tiltó és szigorú étkezés megvonásokra a túlsúlyos gyermekek esetében.
Az elmúlt néhány percben a Magyar Elhízás Tudományi Társaság elnökét, dr. Halmi Esztert hallották. És ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is, most pedig már ne menjenek sehova, hiszen következnek a legfrissebb híreink.